Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, akikben még nem találkoztam, azokat különösen. Örülök, hogy itt lehetek a mai napon, bár nincs kiírva szolgálatterő, de csak azért is örülök, mert készülni jó a szolgálatra. A Jóisten áldását érezheti az ember egy kicsit még erősebben talán. Egy kicsit közelebb kerülhet az Istenhez az ember, és egyébként is jó itt lenni az imaházba. Valamennyien jól érzitek magatokat. Örülök Petiéknek, már több hete, hogy közeledik ez a nap. És még sok minden másért örülök, de vágjunk bele, kezdjük el. Ha azt mondom, hogy Máté 28:19-20, akkor valószínű valamennyien tudjátok, hogy miről van szó. Tudjátok? Na, nyissuk ki a Bibliát akkor, és nézzük meg, hogy Máté 28:19-20 mit is mond nekünk. Kinyíltak a Bibliák, és beketyegtek a telefonok.
Elmenjünk azért.
Így van. Mondhatod tovább is.
Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Amen. Jézus elmegy a földről, és ezt az örökséget adja a tanítványoknak. Tegyetek tanítványokká minden népeket. De hogyan? Fel kell tegyük ezt a kérdést önmagunknak, hogy hogyan ma a 21. században, hogy menjünk el, és hogy tegyük tanítványokká azokat a népeket, akiknek legnagyobb százaléka ugyan vallja, hogy keresztény, vallja, hogy Istenhez tartozik, de nem sok köze van hozzá. Szombatiskolába felvetődött a keresztény Európa többször már. Ha megvizsgáljuk a Biblia tükrében keresztény Európánkat, azt kell látnunk, hogy nem sok köze van ennek a keresztény Európának a Bibliához. Ahhoz a könyvhöz, amit Isten az ember kezébe adott, mint használati utasítást, hogy hogy élje az életét. Hogy élje az ő keresztény életét? Hogy élje az ember és az ember és Istennel való kapcsolatát? És itt azt üzeni Jézus a tanítványoknak és rajtuk keresztül nekünk, hogy tegyetek tanítványokká mindenkit. Menjetek el! És fel kell tegyük a kérdést, hogy hogyan. De a Jóisten úgy szereti az embert, hogy nem azt mondja neki, hogy ember, én megteremtettelek téged, és csináld a dolgodat úgy, ahogy gondolod, éljed az életedet úgy, ahogy jónak látod, nekem elég volt ennyi. Azt mondja Isten, hogy megmondom neked, hogy hogy tedd ezt meg. Előbbbe adom az életet. Ha fellapozzuk egy kicsit előbbrébb a Bibliánkat, akkor Máté evangélium 5. fejezetében meg fogjuk ezt találni. 5. fejezet 13. versétől olvasnám az igét. Mit javasol Isten a számunkra, hogy hogy keressük meg az embertársainkat? Azt mondja a szerető Isten a 13. versben, ti vagytok a földnek savai. Ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. Egyelőre eddig olvastam csak. Két dolog, amit itt felvet a Szentírás az ember számára. Azt mondja talán, itt a 14. verssel kezdeném, ti vagytok a világ világossága. Hogy kezelték ezt az akkor élő emberek? Hogy értették ezt meg akkor a tanítványok? Azt mondja Isten, hogy elhívok egy népet magamnak. Erre azt mondják a zsidók, mi vagyunk a választott nép. Mi aztán sokkal különbek vagyunk, mint a többiek. Mi vagyunk az etalon. Gyertek hozzánk tanulni, ha akartok. Mi nem megyünk hozzátok, mert ti kevesek vagytok hozzánk. Ugye kaptak egy dicséretet, egy útbaindítást, egy pozitív besugárzást Jézustól ezek az emberek. Egy dicséretet. Azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. És ez a dicséret a zsidóknak a fejükbe száll. Azt mondja, hogy hát, ha mi vagyunk a világ világosságai, akkor ti kik vagytok? Akkor ti csak lejjebb lehettek, mint mi. És ez nekik egy olyan erőt adott, ami azt mondta, hogy lenézhetjük a többieket. De itt, ha tovább olvassuk ezt az igét, akkor azt mondja Jézus, hogy gyertyát nem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék. A fényt nem azért kapjátok, hogy magatoknak megtartsátok. Amit kaptok, az egy szolgálat kell, hogy legyen. Ezt tovább kell, hogy adjátok. Gondoljunk bele, talán meg szabad kérdezni a mai élő embertől, hogy voltatok-e már igazán sötétségben. Egy városi ember nem tudja, hogy mi az, hogy sötét. Ahhoz ki kell menni az erdőbe. Itt a fiataloktól nem merem megkérdezni, hogy voltatok-e katonák. De amikor az ember katona, és kiteszik őrségbe az erdőbe, ott tudja, hogy mi a sötétség. Amikor nem látsz eddig, mert olyan sötét van. És sehol nincs egy beszűrődő fény. Még ha az ég is borult, akkor meg abszolút. Abszolút sötétség van. És ott meggyújtanak egy gyertyát. Vagy meggyújtanak egy szál gyufát. Rögtön odakapja az ember a fejét. És rögtön meglátja több száz méterről, vagy akár ezer méterről is, ha olyan magasságban van. És ilyen a fény. Ilyen az, amivel világítani kell. Tudja az ember, a másik ember azt, hogy ott meggyulladt egy tűz. Egy pici kis tűz. És mivel meggyulladt ez a tűz, ott valószínű, hogy van egy ember. Egy másik ember, akihez én oda mehetek. Akitől kérhetek. Akivel beszélgethetek. Akivel támaszkodhatok. Erre mondja azt Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága. Tehát a világosság, a világítás, annak egy szolgálatnak kell lenni. Na de ezzel a szolgálattal komoly veszélyek is járnak. Gondoljunk bele, hogy ha ilyen középkori történelmeket olvasunk, akkor láthatjuk azt, hogy városok égtek le. Azért, mert az emberek gyertyával, mécsessel, olyan világító eszközökkel világítottak, amik tűzveszélyesek voltak. Szalmából, szénából, szalmából, nádból készültek a háztetők. Ennek veszélye van. Most az emberi világításnak is vannak veszélyei, de majd azt egy kicsit később mondanám el. Aztán ennek a versnek a második fele azt mondja, hogy nem rejthetik el a hegyen épített város. Egy kicsit menjünk vissza Jézus korába, és nézzük meg azt, hogy hogy épültek a hegyen a városok. Akik voltak a Galilei tengeren, azok el tudnák mondani nekünk azt, hogy ha bemegyünk a tengerre, de itt vagyunk a Balatonnál, ugyanúgy van, csak most már úgy egybeépültek a települések, a városok. Ha Jézus korában bementek a halászok a tengerre, akkor látták azt, hogy ott is van egy város, itt is, ott is. Tudtak tájékozódni. ezáltal, hogy tudták azt, hogy na, ott az a város van, akkor ahhoz tartva, ha erre megyünk, akkor hova jutunk. Tehát egy útjelző volt számukra a hegyen épített város. Még éjszaka is, mert világítottak, fények voltak, látták, hogy mi van. Most ilyen jelző fényeknek kellett volna lenni a zsidóságnak, a tanítványságnak abban az időben. És ha ma azt mondjuk, hogy az adventista egyház egy ilyen jelzőfény a világnak a történelemben, akkor valós dolgot állítunk. Mert a prófétai szó az megfogja az embereket. Megnézhetünk itt a Nostradamusról különböző filmeket, vagy különböző proféciai, vagy álproféciai előadásokat meghallgathatunk, de meg kell azt látnunk, hogy Isten üzenete megállt és megáll örökké. Most a mi egyházunk ezt hirdeti. Ez a hegyen épített város, ez ma is működik. Főleg, ha működtetjük. De a hegyen épített várost körbevették egy védőfallal. És talán a városi módszernek ez egy veszélye lehet. Ez a várfal, amivel körbevették a várost, ez megvédte ugyan őket az ellenségtől, de elszigetelte őket a külvilágtól. Mert úgy érezték akkor az emberek, hogy ha a város kapukon belül vagyunk, akkor biztonságban vagyunk. Mert őrség volt felállítva, a kapuk be voltak zárva, nyugodtan tudtak élni a városon belül az emberek. Igen ám, de mi volt a várfalakon kívüli emberekkel? Tehát ugyanúgy, ahogy a gyertyagyújtásnak megvoltak a veszélyei, ugyanúgy a városban élésnek is megvannak a veszélyei. Megvan ennek az elszigetelődésnek a veszélye. Aztán azoknak az embereknek, akik a várfalakon belül élnek, azok tétlenségben élhetnek. Olyan értelemben, hogy nem kell odafigyelniük arra, hogy betolakodók is jöhetnek. Meg is támadhatják őket, mert vannak rá kijelölt emberek, akiknek az a feladatuk, hogy őrséget álljanak, hogy vigyázzanak a többiekre. És az a veszélye is megvan, hogy nagyon jól el vagyunk bent, a várfalakon belül, egymás között. Nincs kapcsolatunk a kint lévőkkel, akik a várfalakon kívül vannak. Mert nincs rá szükségünk, mert el vagyunk mi szépen magunkba, így, ahogy vagyunk. Tehát olyan veszélyeket hordoz magába a városi élet, a várfalakon belüli élet, amikre számolnunk kell a szolgálatunk folyamán. De itt is nyitva hagyok még egy ajtót, és nézzük meg a másik lehetőséget, amit a 13. versben üzen nekünk a mi Istenünk. Azt mondja, hogy ti vagytok a földnek sója. Hogy végzi a só az ő szolgálatát? Ha teszünk egy kis kanálnyi sót a levesbe, megkeverjük, akkor bárhol kóstoljuk meg, bárhonnan veszünk egy kanállal, az mindenhol sós. Elvegyül a só abba a környezetbe, ahova őt beleteszik. És sok esetben, amikor azt mondjuk, hogy sótlan egy étel, akkor ezzel azt mondjuk, hogy ízetlen az az étel. Igaz, hogy csak sós íze van, de a sónak olyan érzete van a szánkban, hogy sokkal ízletesebb az az étel. Tehát a sónak ízesíteni is kell azt az ételt, mert azért tesszük bele. Tehát, ha ezt a bizonyos sószolgálatot akarjuk végezni, ami embertársaink megkeresésében, akkor azt kell tennünk, hogy el kell vegyülnünk közöttük. De ez még kevés, ízesebbé kell tennünk az életüket. Értelmesebbé, tartalmasabbá kell tegyük az életüket. És itt hoznám Pál apostolt példának. Ahogy leírja a Korintusi Levél 9. fejezetében azt, hogy olvassuk el. A 9. fejezet 19. versétől. Sokszor azt mondjuk, hogy egy kicsit nehéz megértenünk ezt a szakaszt is, de ha már megértettük, akkor megtennünk. Még nehezebb. Azt mondja, hogy mert én noha mindenkivel szemben szabad vagyok. Magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy a zsidókat nyerjem meg. A törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem a Krisztus törvényében való, hogy a törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőtleneknek erőtlenekké, erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. Pál ilyen volt. Pál ezt a szolgálatot végezte. Sokszor, amikor Pál apostolról gondolkodom, és Pál apostolról hallok, akkor azt mondom magamnak, és talán mindenkinek, hogy ne akarjunk Pál apostolok lenni. Pál apostol azért lett Pál apostol, mert Isten erre a szolgálatra hívta el. Engem valószínű, hogy nem erre a szolgálatra hívott el, hogy én Pál apostol legyek. De a módszer, ahogy Pál dolgozott, az igenis megszívlelendő dolog. Azt mondja, hogy mindeneknek mindennél lettem, hogy némelyeket megnyerjek. A szombatiskolában tanultuk, hogy zsidók és pogányok. Pálnak ez nem volt kérdés. Ma miért kérdés az, hogy cigány, magyar, fekete, fehér, zsidó, nem zsidó. Ha kimegyünk az utcára, ezekkel találkozunk. Ugye? Vagy migráns, vagy nem migráns. Miért kell ezzel foglalkozni? Gyötrődnek az emberek, neheztelnek az emberek a másikra, csak azért, mert a másik nem olyannak született, mint ő. Pál ezzel nem foglalkozott. Azt mondta, hogy neki az a célja, hogy valakit megnyerjen. Igen ám, de itt is felsorolnék sok-sok veszélyt. Azt mondja, hogy a zsidónak zsidó lettem. Mi azt mondjuk, hogy Pálnak könnyű volt, mert tudta a zsidó törvényeket. Igen ám, de nem értett egyet vele. De mégis tudott a zsidónak zsidó lenni. Mégis azt mondta, hogy az leszek, ami ő, csak azért, hogy megértse azt, hogy Jézus Krisztus mit tett érte. Milyen lehetőségei vannak az életben azáltal, hogy Jézushoz térjen az az ember. Aztán van egy másik veszélye ennek a helyzetnek, amikor a só példájában akarom végezni a munkámat, hogy azokon a bizonyos falakon kívül tudom ezt csak tenni. Tehát ki kell mennem az advent közösségből. Ki kell mennem a gyülekezet falain kívül. És ez veszélyes. Mert ha én azt mondom önmagamnak, hogy én egy máshogy gondolkodó ember helyébe képzelem magam, akkor már is veszélynek tettem ki magam. És ezt Isten is nagyon jól tudja. Mert rögtön felhozza itt a 13. versben azt, hogy mi van, ha a só megízetlenül? Mi van, ha te, mint só, kimész a közösségbe, kimész az idegen környezetbe, és elveszted a só mi voltodat? Ugye sokszor mondták nekem azt, hogy nagyon vigyázz, mert a székről lehúzni sokkal könnyebb valakit, mint felhúzni. Ugye, ezzel a példával éltek elődeink. És igazuk van. Ha én elmegyek egy olyan közösségbe, ahol máshogy gondolkodó emberek vannak, azok az emberek nagyon könnyen, vagy nem nagyon könnyen, ki tudnak mozdítani engem az én meggyőződésemből. Főleg, ha több időt töltök velük. Főleg, ha megengedem önmagamnak azokat a gondolatokat, hogy valóban jól gondolom én? Vagy lehet, hogy nekik van igazuk? Ez már az ördög munkája. De Isten nagyon jól tudta ezt, és nagyon jól tudja ma is ezt, és ezért írja nekünk azt, hogy mi van, ha a só megízetlenül. És tudjátok, mi a veszély ennek még? Hogy nem tudom, hogy mikor ízetlenül meg. Mert azt mondja, hogy mivel sózzák meg azt? Azt mondja itt a kérdés. Ti vagytok a föld savai, ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg azt? Nem jó azután semmire már, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Tehát amikor az én szolgálatom abba a fázisba kerül, hogy nem az én ízemet veszi fel a közönségem, vagy az a közösség, amiben én elmentem, hanem én veszem fel a közösség dolgait, akkor az én sóm az megízetlenül. És utána én érzem azt a további missziós lelkületet az életemben, ami eddig volt. És megyek. Azzal a megízetlenül csóval megyek az emberek közé. És nem érek semmit vele. Mennyire el kell gondolkodnunk ezen, ugye? És mivel ez a só megízetlenülhet, ezért ha tovább folytatjuk Pál apostol gondolatait, akkor megláthatjuk itt a 24. és a 27. versben, ugye 1 Korintus 9, 24-től a 27-ig, hogy milyen példázattal tárja ezt elénk Pál, hogy hogy lehet ezt kivédeni. Hogy lehet azt az állapotot átlépni, vagy egyáltalán bele se kerülni, amire azt szoktuk mondani, hogy az első szeretet tüze az lecsendesedett, vagy kialudt az emberbe. Azt mondja Pál itt a sportolók példázatával, hogy nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindannyian futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Ha itt megállunk, akkor talán úgy értelmezhetjük ezt a gondolatot, hogy akik versenyeznek egymással, azok úgy versenyeznek, hogy mindenki első akar lenni. Futnak, de abban a tudatban, hogy csak egy ember kap jutalmat. Csak az az egy ember kap jutalmat, aki az első lesz. Na most ezzel, vagy ezért a célért nem probléma az sem, hogy doppingolunk, hogy sportszerűtlenek vagyunk, ha megnézzük a sportolókat ma. Csak az a lényeg, hogy az én nyakamba akasszák az aranyérmet. De azt mondja Pál tovább, mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben maga tűrtető. Azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig, hogy romolhatatlant. És itt van ez a szó, hogy maga tűrtető. Nem tudom, ha az új fordítású Bibliával megnézzük, hogy hogy mondja ezt a szót. Az a Biblia. Na, ez az. Igen, tehát alapjában éve ugyanaz, csak egy kicsit régebbi használattal él itt a Károli Biblia. Maga tűrtető, önmagát tűrtőzteti meg dolgoktól. Azért, hogy nyerjen egy romlandó koszorút. Egy nagy babél koszorút, amit beletesznek a győztesnek a nyakába. Ezért küzd ő. De mi, azt mondja Pál, akik nem ilyen koszorúért küzdünk, nekünk mennyivel inkább kell magatűrtetőnek lennünk? Mennyivel kell inkább alázatosnak, mennyivel kell lemondóbbnak lennünk azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amik nincsenek a javunkra? És itt a 27. versben azt mondja, hogy megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Abszolút példamutatás, nem? Abszolút azt mondja, hogy megsanyargatom önmagamat. Félreteszek olyan dolgokat, amik elszakítanak a szolgálattól. Félreteszem, megtagadom azokat a dolgokat, azokat a behatásokat, amik jönnek az életembe, amik el akarnak szakítani ettől a munkától. Ugye más helyen azt mondja, hogy neki feszülve célegyenest megyek azon az úton, amit az Úr kijelölt számomra. Ilyen volt Pál apostol szolgálata. De meg kell látnunk azt, hogy mind a két szolgálat, amiről beszéltünk itt a fallal körülvett városi szolgálat, esetleg annyi kimaradt még ebből, hogy a városból, ha ki akarunk menni, akkor szervezünk egy evangelizációt, ahova kiküldünk vagy egy lelkészt, vagy egy vezető embert, hogy tartson egy előadás sorozatot, és ha ott nyerünk embereket, akkor próbáljuk minél előbb bevonni őket a városba, bevonni őket a kerítéseinken belül, mert itt bent nagyon jó nekünk. Itt bent úgy gondoljuk, hogy az az ember, akit most megnyertünk, neki is nagyon jó lesz itt bent. És innen ki se menjünk, mert ha kimegyünk, ott csak veszélyek fenyegetnek bennünket. Na most, ha két szolgálatot összevetjük, ezt a városi típust és a só típusú szolgálatot, akkor meg kell látnunk, hogy mind a kettőre szükség van. Mert vannak olyan emberek, akik eljönnek az evangelizációra, és meghallgatják azt, amit a városlakók közül egy, az a lelkész, vagy az a prédikátor elmond, és megértik, és elfogadják. De mi a helyzet a lelkészen kívül? A többiekkel, akik a városban vannak. Semmit nem tettek azért, vagy nagyon keveset tettek azért, hogy az az ember, aki megértette az evangelizációnna az evangéliumot, az jól érezze magát ebben a közösségben. És hasonlítsuk össze azzal az emberrel, aki egy ilyen sótípusú munka után kerül be a közösségbe. Amikor személyes kapcsolatom van azzal az emberrel, akinek az életében én belevegyültem, mint só, akivel rengeteg időt töltöttünk beszélgetéssel, és úgy jön be ebbe a közösségbe, aki már tudja azokat a dolgokat, amiket egy evangelizáció után bejött személy nem biztos, hogy tud. És találkozik olyan emberekkel a kerítésen belül, akik azt mondják neki, hogy figyelj ide, te eljöttél közénk, én már itt vagyok 30 éve, és megtanultam azt, és szeretném neked elmondani, mert én annyira szeretlek téged, hogy nem akarom, hogy 30 évet töltsél te is azzal, hogy megértsd azt, amit én ma már értek. És ezek lehetnek pozitív segítségek is, de lehetnek óriási negatív segítségek is, amikkel nagyon nagy dolgokkal, vagy amikkel nagyon sokat árthatunk a másik embernek. Tehát mind a két fajta szolgálatra szükség van. Kell látnunk azt, hogy azok az emberek, akik ilyen show-típusú módszerrel dolgoznak, sokkal több embert elérhetnek. Sokkal emberibb módon elérhetnek. Hisz ha csak annyit hasonlítunk még össze, hogyha valaki eljön egy evangelizációra, akkor ő nem a maga kérdésére fog választ kapni, hanem arról a témáról fog hallani egy előadást, amit az előadó megtervezett. De valószínű, hogy azért fog eljönni, mert a meghívón felírtak egy témát, és az a téma őt érdekli. Tehát ezért fog eljönni, és lehet, hogy ezért fog itt maradni. De az az ember, aki kerítésen kívül egy olyan emberrel beszélget nap mint nap, vagy él együtt nap mint nap, aki az ő kérdéseire adja meg a választ, az egy kicsit másabb. Gondolom, hogy ti is így érzitek. Aztán igen. De láthatunk a két szolgálatra példákat is. Láthatjuk azt, hogy Pál apostol úgy szolgált, mint a só. Elment az emberek közé, és ahogy olvastuk, és ahogy beszéltük, láthatjuk azt, hogy mindeneknek mindenné lett. De ott van Jakab apostol, aki ott maradt Jeruzsálembe, és összekovácsolta a gyülekezetet. És olvashatjuk azt, hogy hány ezer hívőt összehozott, és csinálták a közösséget. Megvolt a közösség. Aztán elmondhatjuk ugyanezt a különbséget például Jézus életében, aki szintén show-típusú szolgálatot végzett, mert elment az emberek közé. Megkérdezte, hogy mi a szükségletük, és annak alapján segítette őket, és gyógyította testileg, lelkileg ezeket az embereket. És ezzel szemben ott van Keresztelő János, akiről azt olvassuk, hogy kint élt a pusztába. És senkivel nem találkozott, csak azokkal, akik elmentek hozzá. És mégis működött mind a két szolgálat. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez nem jó, vagy ez kevésbé jó. Itt azt kell látnunk, hogy Isten két lehetőséget ad, mert többfajta ember van. És ezeket a lehetőségeket azért kell használnunk, hogy valóban a lehető legtöbb embert elérjük a mi szolgálatunkkal. És én úgy érzem, hogy az Isten bölcsessége van ebben is, hogy nekünk ezt a kétfajta típusú lehetőséget felkínálja itt az evangéliumban, hogy válasszuk ki a magunknak közelebb álló szolgálati területet, amit úgy gondolok, hogy könnyebben, szívesebben, lelkesebben végezhetek, és abban tevékenykedjek. Nagyon fontos a gyülekezeten belüli szolgálat. A közösség erősítése, ápolása, egyékkovácsolása. Nagyon fontos szolgálat. De nagyon fontos szolgálat az evangélium hirdetése, evangelizációkon keresztül. De azt is tudjuk, hogy nagyon fontos szolgálat, ez a bizonyos show-típusú szolgálat is. Talán azért hoztam fel ezeket, hogy lássuk azt, hogy fontos, de lássuk azt, hogy komoly veszélyekkel jár. Komoly veszélyekkel jár a közösségben lévő élet, komoly veszélyekkel jár a külső emberek behozása a gyülekezetbe. Tehát amikor elmondom azt a szomszédomnak, hogy te gyere el a gyülekezetben. Meg fogod látni azt, hogy milyen jó, meg ilyen jó, meg ez, meg az, meg így működik, úgy működik. Gyere el. Eljön. Ha eljön. Nem biztos, hogy eljön. Viszont komoly veszélyekkel jár az is, hogy elmegyek az emberek közé. Sokszor úgy vagyunk, hogy bizonyságot teszünk embereknek a mi hitünkről. És nem mérlegeljük azt, hogy mennyire nyúlunk bele ennek az embernek az életébe. Múltkor, hogy Pécelen voltunk, hallottam egy előadást egy lelkésztől, aki elmondta azt, hogy jött hozzá egy ember, és elmondta neki azt, egy férfi, hogy szeretné, ha őt felkészíteni keresztségre, mert úgy érzi, hogy az advent közösséghez szeretne tartozni. És azt mondta neki ez a lelkész, hogy állj meg. Hívd el a feleségedet, és gyertek el ketten. Mert ha én felkészítelek a keresztségre, akkor te valószínű meg fogsz keresztelkedni. De ez mit hoz maga után a te családodba? Gyertek el a feleségedtekkel, vagy a feleségeddel, beszéljük meg hárman, és meg fogjuk látni, hogy mi van. És elmondta azt, hogy elmentek, és meghallgatták mind a ketten a keresztségre való felkészítés óráit, és megkeresztelkedtek mind a ketten. De mi van akkor, ha azt mondja ez a lelkész, hogy jaj, de jó, lesz egy lélek, akit megkeresztelhetek, és egyel többen leszünk a gyülekezetben. Valóban? Lehet, hogy az az ember, aki akkor megkeresztelkedik, egyel hosszabbá teszi a gyülekezet névsorát, de nem fogja jól érezni magát a gyülekezetbe, mert a másik fele otthon van. És nem fogja jól érezni magát otthon, mert a másik fele a gyülekezetben van. Azt hiszem, hogy a bölcs szolgálathoz bölcsesség kell. És ezt csak a Jóisten ad nekünk, ezért kérjük az Isten bölcsességét, és keressük azt a helyet, ahol szolgálhatunk, ahol úgy szolgálhatunk, hogy valóban áldás legyen a mi munkánkon. Ehhez segítsen a Jóisten bennünket, és ahhoz, hogy valóban átgondoljuk mindazt, amiről itt ma délelőtt próbáltam nektek beszélni. Nem biztos, hogy úgy sikerült, ahogy szerettem volna, de én már csak ilyen vagyok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. A Jóisten áldását kívánom mindenkinek. Amen.